Pörgetjük a Rádió Zsé műsora óvodásoknak és iskolásoknak. Hogy mi lesz a pörgetjűben? Természetesen minden, ami rólatok szól, benneteket érdekel, és veletek készül el. Szerusztok lányok és fiúk, szerusztok gyerekek! Szeretettel köszöntelek benneteket a pörgetjű 11. adása alkalmából. Remélem, kellemesen telt a pészáki szünet, alkalmatok volt játszani, pihenni, sportolni, kikapcsolódni. A mesevilágban ma visszatérjünk a korábbi gyakorlathoz, és ismét hallhattok állatos mesét. Móricz Zsigmond verses történetét a kecskegidákról és a farkasról Bányai Mirjam olvassa fel és küldi nektek. Majd Iszák Bázevicsi Zinger egyik meséje hangzik el Seres Dani előadásában. A mesevilág után kerül sor a zsidó hétköznapokat bemutató felvételünkre, melyet a Zsidó Múzeum harmadik termében készítettünk. Itt hívom fel a figyelmeteket arra, hogy a sorozat negyedik fejezetét, amelyet a magyarországi vészkorszak történetének szánjuk, a jövő héten hallhatjátok. Nem véletlenül ekkor, hiszen mint bizonyára tudjátok, e napokban 60 éve annak, hogy a vidéken élő magyar zsidó embereket vonatokkal a nácik által felállított többnyire megsemmisítő vagy munkatáborokba szállították, és ott megölték őket. A 6 hét alatt lezajlott deportálás áldozataira közel 430 ezer zsidó és 5 ezer cigány honfitársunkra, valamint az 1944 nyarától 45 januárjáig tartó vérzivataros időszakra a következő héttől több alkalommal is emlékezünk. A múzeumi séta után három tehetséges fiatalt mutatok be nektek. Bizonyára közületek is sokan tudják már, mik szeretnének lenni felnőttként, mihez éreznek kedvet, tehetséget. A három seres testvér, Dani, Bálint és Luca, azért különösen érdekesek, mert mindhárman ugyanazért az egy dologért élnek-halnak. Ez pedig a színészet. Hogy mikor és hogyan fertőzöttek meg a színjátszás szeretetével, erről faggatom őket a zsidó hétköznapokról szóló múzeumi sétánk után. Végül a Csak nektek böngészet programokat gyűjtöttem csokorba, a böngészőben. Jó szórakozást és kellemes rádiózást kíván a pörgetjű készítője, Makra Ildikó.
Mesevilág.
A Rádió Zsé műsora gyerekeknek.
Mesék.
Történetek.
Legendák.
Vagy 10 esztendeje történt Brooklynban, New York városában. Egész nap sűrűn hullott a hó. Este felé kitisztult az ég, néhány csillag is felbukkant. Fagyott. Hanuka 8. napja volt. Ezüst Hanuka gyertyatartóm az ablakdeszkán állt, égett benne valamennyi gyertya. Fényük az ablak üvegében tükröződött, mintha odakint is állna egy ugyanolyan menóra. Feleségem Eszter krumplis palacsintát sütött. Én, Dávid fiammal az asztalnál a trendelivel játszottunk. Dávid egyszerre felkiáltott. Papa, oda néz! És az ablakra mutatott. Felnéztem, és olyat láttam, hogy nem hittem a szememnek. Az ablakpárkányon odakint egy sárga-zöld madár állt, és gyertyákat nézte. Egy pillanat alatt felfogtam, mi történt. Egy törpe papagáj megszökött valahonnan, kirepült a hideg utcára, aztán leszállt az ablakpárkányomra. A törpe papagáj meleg éghajlat szülötte, hideget, fagyot nem visel el sokáig. Azonnal hozzáláttam, hogy megmentsem a madarat a fagy haláltól. Először is elvittem a menórát, hogy a madár meg ne perzselje magát, ha berepül. Azután kinyitottam az ablakot, és gyors mozdulattal betereltem a törpe papagájt. Az egész művelet alig telt néhány másodpercbe. A riadt madár eleinte a falak között csapongott, beleütközött a mennyezetbe, majd egy darabig a csillár egyik kristálycsüngőjén kapaszkodott. Dávid nyugtatgatta. Ne félj, kismadár, mi jó barátaid vagyunk. A madár idővel Dávid felé szállt, csak a fejére telepedett, mintha erre szoktatták volna, és ismerős volna az emberekkel. Dávid táncra perdült, és kacagott örömében. Feleségem a konyhában meghalotta a lármát, és bejött megnézni, mi történt. Amikor megpillantotta Dávid fején a madarat, megkérdezte. Honnan szerezted egyszer ezt a papagájt? Épp az előbb szállt be az ablakunkra, mama. Az ablakra. Tél derekán. A papa megmentette az életét. A madár nem félt tőlünk. Dávid a homlokához emelte kezét, és a madár ujjára szállt. Eszter egy tányérkában kölest, egy másikban vizet tett az asztalra. A törpe papagáj evett, ivott. Megpillantotta a trendelit, és megbökte a csőrével. Nézzétek, kiáltott fel Dávid. A madár játszik a trendelivel. Dávid nem sokára unszolni kezdett, hogy vegyünk kalitkát a madárnak, hogy nevezzük el, de Eszter meg én figyelmeztettük, a madár nem a miénk. Megpróbáljuk megkeresni a gazdáját, aki nyilván hiányolja kis kedvencét, és aggódik, hogy mi történhetett vele ebben a hóban, fagyban. Addig is nevezzük Trendelinek, ajánlotta Dávid. Trendeli aznap éjjel egy képkereten aludt, és reggel a dalolásra ébredtünk. A madár a képkereten állt, tollazata csillogott, ragyogott a felkelő nap bíbor világánál. Hajladozott, mintha imádkozna, fütyült, csicsergett, beszélt, mindezt egyszerre. A törpe papagáj alig, hanem olyan házból szökött el, ahol jiddisül beszélnek, mert ezt mondogatta. Zeldele, geschlafen, Zeldele, menj aludni. Amikor ettől a parányi teremtménytől hallottuk ezeket az egyszerű szavakat, örömteli bámulat töltött el bennünket. Másnap cédulát tettem ki a szomszédos házak liftjeiben, azzal a szöveggel, hogy találtunk egy jiddisül beszélő törpe papagájt. Eltelt néhány nap, és nem jelentkezett senki. Ekkor hirdetést tettem közé abban az újságban, amelyiknek írtam, de eltelt egy hét, és senki sem jelentkezett a madárért. Trendeli csak ekkor lett a miénk. Vásároltunk neki egy nagy kalitkát, teljes felszereléssel, mindenféle játékkal, amit csak kívánhat egy madár, de mert Hanukka a szabadság ünnepe, elhatároztuk, hogy a kalitkát nem tartjuk zárva. Trendeli fiunk szabadon röpködhetett a házban, amikor csak kedve tartotta. A madárkereskedőtől tudtuk meg, hogy a madár hímnemű. 9 év telt el, és Trendeli még mindig velünk volt. Napról napra jobban ragaszkodtunk hozzá. Házunkban Trendeli több tucat jiddis, angol és héber szót megtanult. Dávid egy Hanukka énekre is megtanította, s mindig volt a kalitkájában fa Trendeli, hogy játszon vele. Amikor jiddisbetűs írógépemmel írtam, Trendeli vagy a jobb, vagy a bal mutató ujjamon kapaszkodott, és ahány betűt leütöttem, annyi akrobatikus ugrást végzett. Eszter gyakran mondogatta, hogy Trendeli segít nekem írni, és megilleti a felekeresetem. Dávid fiunk felnőtt, egyetemre került. Egy téli estén elment egy Hanukka partira. Későn fog hazajönni, mondta, és Eszter meg én korán lefeküdtünk. Éppen elaludtunk, amikor megszólalt a telefon. Dávid volt az. Általában csendes, higgadt fiatalember, ám ezúttal olyan izgatottan beszélt, hogy alig értettük, mit is mond. Kiderült, hogy a partin elmesélte a törpe papagájunk történetét diáktársainak, és egy Zelda Rosen nevű lány felkiáltott. Én vagyok az a Zeldele. Éppen 9 éve veszett el a papagájunk. Zeldai szülei nem laktak messze tőlünk, de nem látták sem az újságban megjelent hirdetést, sem a liftben függesztett cédulát. Zelda most szintén egyetemre járt. Jó barátságban volt Dáviddal. Még sohasem járt nálunk, de a fiunk gyakran mesélt róla az édesanyjának. Aznap éjjel elkerült bennünket az álom. Másnap Zeldai szülei eljöttek, hogy viszontlássák rég elvesztett kis kedvencüket. Zelda szép, tehetséges lány volt. Dávid gyakran elvitte színházba, múzeumba. Nem csak Rosenék ismerték fel a madarat, láthatólag a papagáj is felismerte régi gazdáit. Rosenék Cip-Cipnek nevezték a madarat, és amikor a törpe papagáj meghallotta tőlük a Cip-Cip nevet, izgatott lett, a család egyik tagjától a másikhoz repült, rikoltozott, szárnyával csapkodott. Zelda is, édesanyja is sírva fakadt, mikor meglátták, hogy szeretett kismadaruk él és egészséges. Az apa csak bámult némán, azután megszólalt. Sohasem felejtettük el a mi Cip-Cipünket. Hajlandó voltam visszaadni a törpe papagájt eredeti gazdáinak, de Eszter és Dávid kijelentették, hogy nem tudnak megválni Trendelitől. Nem is volt rá szükség, mert Dávid és Zelda még azon a napon elhatározták, hogy mihelyt elvégzik az egyetemet, összeházasodnak. Trendeli most is nálunk van, mindig szívesen tanul új szavakat, új játékokat. Ha majd Dávid és Zelda összeházasodnak, magukkal viszik új otthonukba. Trendeli volt a mi házasság közvetítőnk, mondogatja Zelda. Hanukka ünnepén Trendeli is kap ajándékot, tükröt, létrát, fürdőkádat, hintát vagy csengettyűt, és megkedvelte a krumplis palacsintát is, ahogyan egy Trendeli nevű törpe papagájhoz illik.
ובני בתים אבל לא כלוב כשיהיה גדול יהיה זמר והשיר שיר שמח למי שעצוב כשיהיה גדול יהיה רופא שנותן זריקות לכל מי שכואב
A zsidó ember mindennapjait és egész életét épp úgy áthatja és meghatározza az örökké valóhoz való kitüntetett viszonya, valamint népének története, hagyománya, mint a legjelesebb ünnepeket. Ez utóbbiakról az elmúlt héten hallhattatok áttekintést a Zsidó Múzeum különleges emlékei segítségével. Ma azokkal a tárgyakkal találkozhattok, melyeket többségében ti magatok is már ismertek, sőt, magatok is rendelkeztek ilyennel. Például a házi áldás, a mezuza, az imasziak és a halotti lepel, vagy a brit milák kellékei. Amelyeket viszont még korotoknál fogva nem ismerhettek, most alkalmatok lesz hallani róluk. És számba vehetitek egyben az előtetek álló hosszú élet legfontosabb állomásait is. A múzeumi sétában a Rádió Zsé fiatal munkatársai Bedák Judit, Gémesi Robi és Faragó Vera táratvezető voltak a segítségemben. Amikor bemegyünk egy zsidó otthonba, belépünk az ajtón, hogy házi áldás fogad minket, általában az ortodox családoknál. Itt a falon találunk egy nagyon szép házi áldást, héberül is, és magyarul is leírva, rajta egy kis versike, és alatta meg németül.
Hol itt ott szeretet, hol szeretet ott béke, hol béke ott áldás, hol áldás ott Isten, hol Isten ott szükség nincsen.
Mi az, ami innen hiányzik?
A mezuza.
Mi is az?
Igen, hát a mezuza az emlékeztet minket az egyiptomi kivonuláskor történt 10. csapás beli szerencsés megmenekülésre, mikor is a zsidók ugye a bárány áldozat vérével bekenték az ajtó jobb ajtófélfáját, és ennek köszönhetően a 10. csapás, ugye az első szülöttek halála elkerülte a zsidóházakat, és ennek emlékére mai nap megjelöljük az ajtófélfákat. De fontosan nem a mezuza jelenti a védelmet, hanem azt, amit szimbolizál, tehát az örökkévalót.
Hogyha csak fölteszünk egy kis mezuza testet az ajtófélfára, az elég, Judit?
Nem, benne kell lenni a Tórában egy kis cetlinek a 10. csapásról.
A mezuzében Mózes 5. könyvének 6. fejezetéből van egy idézet, ami a Sma Iszrael, ami a hitvallás, az egyisten melletti hitvallás, és azt szokták kirakni az ajtófélfájában.
A következő falon nagyon szép mizrak táblákat látunk, vagyis magyarul lefordítva ez keleti imatáblák, jól fordít?
Tehát a keletet jelző táblák, mondjuk.
Mert hogy a Galutban megjelöljük azt az irányt, amely irányban naponta háromszor a hithű zsidók imádkozni szoktak, és imádkozniuk kell. Három nagyon szép hímzett, vagy különböző stílusú mizraktáblát látunk. Neked melyik tetszik a legjobb, a Judit?
Nekem a felső, meg a középső is.
Milyen a felső?
A felső Mózes tábla, ahol a kötelbe viszi le, és felül a két szarv van a fején. Hát Mózes szalad le a kötelbával.
És három részből áll, Vera?
Igen, a pravoszláv ikonosztáznak az alakját ő ölti. Ha becsukjuk, akkor abszolút úgy tűnik, mint egy pravoszláv ikon, csak amikor kinyitjuk, akkor látjuk, hogy tartalmát illetően ez valami egészen más, hogy ez Magyarország azon északkeleti részéből származik, ahol már az orosz kultúra, a pravoszláv egyház vallás és annak külsőségei hatása voltak, és ez egy szép példa a kultúrák összeérésének, egymás mellett érésének, hogy formája szerint pravoszláv, tartalmát tekintve viszont valami nagyon zsidós.
De ugyanakkor alkalmas ez a forma, ez a két szárnyas és középen belül maga a főkép megoldás arra is, hogyha becsukjuk a két szárnyat, akkor nem látjuk Mózes figuráját a kőtáblákkal, és kívülről nézve, tehát egy nem beavatott ember számára, ez úgy is tűnhet, hogy egy átlagos ikonosztáz egy mondjuk egy átlagos orosz család otthonában, vagy pravoszláv család otthonában. Alatta van egy csodálatos egyedi mizrak tábla, amelyet mindenki meg szokott csodálni.
Amint ugye hímezik, de ez papírból van, papírról vágták ki. Finom női kezekből is lehet.
Készült. Az az érdekessége, hogy egy csipkéhez hasonlít, miközben egy papírból készült.
Ez egy nagyon alapos munka, és nagyon nagy tehetség kellett, hogy ezt megcsinálja valaki. Nagyon szép formákkal bele vannak írva szövegek, például az legtetén az, hogy memizrák, az ami a keletet jelenti, akkor középen ott van a Jothévávhé négybetűs istennév, és különböző bibliai idézetek vannak, illetve még oroszlán alakok is, ugye, ami Júdának, a Judatörzsének a szimbóluma, illetve más formák és minták, úgyhogy ez nagyon, nagyon nehéz lehetett elkészíteni.
Azt is nagyon szépnek találom benne, hogy első látásra, aki nem zsidó és nem tud héberül, azt gondolja, hogy ez nagyon szép kézi munka, amely a falat díszíti. És hogy igazából csak a zsidók számára van egy olyan jelentése, hogy ez mizrak tábla, és egy valamifajta funkciójával is rendelkezik. Nézd meg, tovább vallásos emberek használnak. Ebben a vitrínben találkozhatunk ezekkel a tárgyakkal. Mik is ezek, Judit?
Van egy kis tóratekercs, meg van szidúr.
Igen, egy nagyon-nagyon régi, talán a 19. századból.
Lehet lenni órát.
Elefántcsontból, és a számok rajta.
Héber betegből, Alef, Bét, Vét.
Különleges benne.
Lehet mezuzát látni, ami ezüstből van.
Ilyen filigrán megmunkálással.
Szép, 19. század elejéig, valószínűleg az óvodai ötvös műhelyben készült meg, hogy a hamisítatlan ilyen szép ezüst filigrán megművelési, ami annak az ötvös műhelynek volt a sajátossága. Kicsi roncs állapotban van, de ez az egyetlen mezuzé.
Ezek a tfilinek mikor is kerülnek?
De a tfilint az, hogy vallásos zsidó ember minden reggel felköti magára, kivéve ünnepnapon, tehát szombaton és egyéb ünnepeken nem. Kisebb elve egy érdekes nap, hogy a szentély pusztulása az ugye egészen különleges, egészen másnap, mint a többi, akkor délután szokták felölteni. A tfilin parancsa is a Tórában van. Azt írja a Tóra, hogy tegyétek elül, amit mondok nektek, szemeitek közé, és a szívetek mellé, vagy karotokra, igen. És ebből vezetik le, hogy a bal karra kell, ugye a szívhez közelebbi karra kell ezt feltekelni, illetve a szem közé, tehát a homlokra rakják. És a tfilin is tartalmaz Tóra idézeteket, meghatározott rendszerint tekerik fel, megvannak a módja, megvannak a ezt követő áldások, igen, amiket el kell mondani. És bőrből készült, és érdekes az alakja, egy kis téglány, egy kocka. Ez annak a szimbóluma, hogy arra emlékezett, hogy régen az oltár, amin áldozatot mutattak be, az is így nézett ki. És ugye, amikor imádkoznak a zsidók, akkor ezek a dobozkák felfelé néznek az ég felé, és ez ugye az emlékére, annak az emlékére, hogy mikor az áldozatot bemutatták, akkor is az ég felé mutatták be ugyanilyen alakú oltárral az áldozatot. Az ima ugye az maga az áldozat bemutatást helyettesíti a napjainkban, és ennek a...
Menjünk tovább a Brit Milára. Itt látunk egy különleges bútordarabot, ami mire emlékeztet téged, Judit?
Fotel egy kerevet.
Ez Eliahu szék, ugye a hagyomány úgy tartja, hogy Ábrahám szövetségében, amikor felvesznek egy zsidó ifjút, akkor azon ott van Eliahu próféta is, és így neki is ki van alakítva egy ülőhely, hogyha itt van, akkor kényelmesen se tudjon ülni, és végvárja a szertartást.
Igen, az egyik felére ült a szandák, aki tartja a kisgyereket, és a másik felére várták Eliahu a navit, de hát ő, hogyha már nem érkezett meg, akkor már le is szoptak róla, Izraelben már nem is használnak ilyen dupla kerevetet. Tehát az élet első legfontosabb állomása ugye maga a születés, amelyet az újszülötteknél ez egy különleges eseménnyel párosul. Itt a Brit Milához szükséges eszközöket látjuk, ezek mik is?
Egy mohelkés, kés, amivel szokták a fiúkat körömetélni.
Illetve szokták volt, nagyon-nagyon régen.
Hogyha meglátják a fiúk, akkor már rögtön már furcsálják, mert rohan...
Egyből elsápadnak manapság, ugyanis ezek a kések ma most hasonlítanak egy-egy törhöz,
igen.
És ma már sokkal finomabb eszközökkel végzik a britet. Mi van még itt?
Gyermeket váró nő, szép elefántcsontból készült amuletje, és bent a gyermekszülésnek a jelenete, ami...
A poharaknak az a jelentősége, hogy amikor a csecsemőt körülmetélik, akkor szoktak a borra is áldást mondani, illetve, hogy a gyermeknek a figyelmét eltereljék a kis műtéttől, egy pár csepp bort a szájába szoktak rakni, hogy ne a körülmetéléssel foglalkozzon. Szóval az eljegyzés az úgy zajlik, hogy egy eljegyzési tálat szoktak ehhez használni, aminek az a szerepe, hogy mikor az eljegyzés megtörténik, ezt eltörik, és akkor ez már lényegében egy szerződésnek a kezdet, ami a férfi és a nő között van. Ugyanazok a törvények vonatkoznak az eljegyzett párra, mint hogyha már házasok lennének.
Ennek a tányérnak mi lesz a sorsa, Judit?
Hogy hát eltörik, és aki még nem házasod meg, annak a darabjait a rokonoknak megkapja.
Igen, ahhoz küldik el. Itt pedig ez az írás, ez miért emlékszem?
Ez egy régi szerződés.
Az esküvő előtti szerződés, kézzel íródott, és nagyon szép írása. És ez itt mi?
Egy szép nyaklánc, egy hímzett kendőlátható.
Elfogadnád?
Persze, igen.
A következő ablak az eljegyzés után az?
A esküvő.
Esküvő, te már voltál is?
Igen, voltam. Egy hajón volt, és egy hüpe alatt volt a...
Mennyasszony is főleg.
Igen, eltörték a poharat. Szerződés kötek, hogy ha elválnak, akkor a kötelezettsége a nőnek és a férfinak, és hogyha elválnak, akkor a pénzt megkapja a nő.
Milyen tartásdíjat kap? Rögzíti a szerződési többek között.
A hüpe alatt azért törnek el poharat, mert ugye a második szentét azt lerombolták, és most amíg nincsen szenté, addig az öröme nem lehet teljes egyetlen zsidónak sem, ezért a legnagyobb ünnepeken és a legnagyobb boldogságban is meg kell emlékezni a szenté pusztulásáról, és ennek az emlékére, hogy a házasságkor lévő nagy öröm se legyen teljes, egy poharat eltörünk.
És hogyan táncoltak?
Külön a fiúk, a rabikkal, Utána mi mellett táncoltunk.
Hát nők és férfiak külön. Nézzük, milyen ajándékot kap egy mennyasszony, amikor az esküvő napja eljön.
Egy ékszerdobozt, ezüst.
Valóságos kis ládika megvan munkával, igen, gyönyörűen.
Egy perselyt, ezüst perselyt, és egy ezüst pohárkészletet, amiben 6 darab van.
Boros pohárkészlet.
Aztán egy dányért.
És egy csodálatos szidurt is látunk, szintén ezüstbe a borítása, gyönyörű.
Igen, nagy.
Nézzük csak, mi van ott fölül a falon.
Egy házassági szerződés.
Más szóval?
Ketubának nevezik, ezek 16. századból, az egyik Észak-Itáliából, másik pedig Korfu szigetéről. Szép díszes megmunkálású. Házassági szerződés tulajdonképpen egy jogi, és egyben egy gazdasági szerződés. Gazdasági a szónak abban az értelmében, hogyha esetleg válásra kerül a sor, a nőnek ugyanolyan lehetősége van a kezdeményezésére, mint a férfinek, akkor le legyen írva, és lehet sem bizonyítani, hogy ki mit visz a házasságba, és váláskor ki jogos kapni vissza.
Uh-huh. És meg van határozó, hogy hány sor lehet, uh-huh, és hogy mennyit írnak bele. Nagyon szépen meg van munkálva.
Ez nagyon korszerű intézmény, nem?
Igen, igen, és túlnyomó részt a férfi kötelességei vannak lejegyezve. Ez már a hagyomány szerint Mózes korától ered. Benne van az, hogy a férj miként kezdeményezhet válasz, de van arra is esély, hogy a nő kezdeményezzen, bár ez sokkal nehezebb.
Elérkeztünk életünk utolsó állomásához, a halálhoz.
Kanizsai Hevra Kadisának úgy is mutatnám, hogy a naplója, az évkönyve, az évszázadkönyve, mert hogy 1797-től vezetik a nagy Kanizsai Hevra Kadisa által képviselt vagy lebonyolított összes nagy betegséggel, tehát főleg halálzással kapcsolatos. Mindenféle adat és esemény benne van, 1955-ig. Nem csak írva van, hanem eléggé naív módon, de elég beszédes festve van.
Mit látsz ezen a képen?
Hogy a rabbi, a halott a felöltözteti. Minden lapon más minta van.
Uh-huh. Más rajz. És a következő kép, az pedig már a...
Amikor viszik a halottat a lovak.
Robi, ez nagyon régi ilyen táblaszerű fémmel keretezve.
Ez nem a tábla, ezt gondolom temetéseknél vitték el, hogy ne kelljen könyvet lapozgatni, uh-huh, és a megfelelő idézetek vannak rajta. Az egyik valami rabbi, aki váltó valami idézet.
Uh-huh. Itt még valami nagyon érdekes, ezt el ne felejtsük, ezt a kis...
gyűjtőtányér, amiben olyan, mint hogy a parafadugók lennének, és bele van írva különböző családnak a neve.
Mindegyik dugon egy-egy név, héberül.
Szóval ezeken a dugókon rajta vannak ugye a családfők nevei, akik a közösségben élnek, és erre akkor volt szükség, amikor nem volt Hevra Kadisa.
Egy kisebb faluban vagy településen.
Igen, akkor kihúzták valamelyik családfőnek a nevét, és akkor az a család, illetve barátok voltak felelősek a halott méltó eltemetésére.
Megtisztelő feladat volt a számukra, és egyben biztosították, hogy minden zsidó ember megkapja az utolsó végső tisztességet. Ezek pedig nagyon régi ilyen...
Mondjuk egy-egy temetésnél zörgettek, mert temetéskor, házasságkor, ezen jeles ünnepekkor az ember pénztárcája inkább kinyílik, és inkább adakoz. A jótékonysodkodás egyébként is egy evidenciája a zsidó vallásnak, pláne ilyen jeles és kitültetett események.
Hány micvát kell teljesíteni évente?
Hát egy hithű zsidó embernek, ha minél akkor 613-at, de abból egy csomó olyan van, amelyik a szentélyre vonatkozott, vagy Izrael földjéhez kötődik. Tehát...
A Rimonban is annyi magvannal lehet megjegyezni.
Nézzük vitrázsokat szemben a terem bejáratával. 12 részre elosztott vitrást látunk, amelyek honnan kerültek a múzeumba?
A 1929-ben Esti Zsidó Gimnáziumnak kis zsinagógájának kvázi a díszítése.
Mostani Radnóti Gimnáziumnak.
Radnóti Gimnázium Rotmiksa készítette, ami ki a parlament és az országház színes lapüvegeit is készítette. Éhen halt 1944-ben a Pesti gettóval.
Mindegyik sorban más témával kapcsolatos vitrázsokat látunk, a legfelső sorban.
Izrael van.
Az de bibliai idézetek. És
bibliai helyek, amelyeket nehéz azonosítani, de...
A következő sorban. Ott a 12 törzsből 3-nak a szimbólumai. Az bal oldalon van a Benjamin törzsének, középen Jehudának, ott az Ariel, egy oroszlánt lehet látni, hogy a Jehuda törzsének a szimbólum az oroszlán, és a jobb oldalon pedig Gád törzsének a szimbólumát lehet látni.
Harmadik sorban ez...
A ünnepek az első Rosh Hashanah, második Jom Kippur, a harmadik Pesukot.
A sok szép zsidó ünnep közül a három legfontosabb talán. Rosh Hashanah-t miről ismerted föl?
Sofáról.
És utána Jom Kippur, az engesztelés napja.
Igen, és a...
Azt miről ismerted
föl? A készolás.
És hát legkönnyebb volt Szukkot, ugye?
Igen, Szukkot, tehát a sátrakból, meg ott volt az Edruk, Átrog, a Luláv, a Mirtus, Hadász, arra igen.
Igen. És az a legutolsó sorban?
Az élet fontos momentumai, az a bármit szó, az első, A másik a házasság, kevésbé látni, igen, szép, gyönyörű, erőteljes színekkel, a harmadik pedig az élet végső momentuma, a halál.
És szerintem egy nagyon szép összefoglalás ez a 12 vitrázs a zsidó élet egészének, úgyis, mint embereknek általában, és úgyis, mint zsidóknak.
Hey, ani kvar lo tinok, ani mitlabesh levad, u mitpashet levad.
Hogy egy családban három gyerek van, ma már természetes. Mint ahogy az is, hogy a testvérek külsőre kisebb-nagyobb mértékben hasonlítanak egymásra. Arra azonban még nem nagyon volt példa, hogy mindhármójukat ugyanaz érdekelje. Hogy mindhárom testvér ugyanazzal foglalkozó legszívesebben, s ráadásul mindhárman ugyanahhoz legyenek tehetségesek. Márpedig Seres Dani, Luca és Bálint szenvedélyes színjátszók. Dani már évek óta eljegyezte magát a színpaddal. Luca és a legfiatalabb Bálint most bontogatják szárnyaikat. Nem kis sikerrel. Lehet-e három testvér ennyire egyforma? Lehet-e mindegyik őknek azonos tehetsége? Sikere? Betődött fel bennem a kérdés megismerkedésünkkor. Vajon rivalizálnak is? Vagy csak másokkal? S vajon életre szóló szerelemről van-e szó, vagy csak szalmalánk fellángolásról? Ezekről faggattam többek között őket a pörgetjű mikrofonja elő.
Ismeritek azt a mondást nyilván, hogy két dudás egy csárdában ritkán fér. Ebben a családban három dudás egy csárdában. Jól mondom, igaz ez?
Nem hiszem, hogy három dudások lennénk, mert...
Nincs három kezdő színjátszó ebben a családban? Mert hogy ezen az apropón jöttünk most itt össze?
Hogyha úgy veszük, akkor van három, csak szerintem úgy van, hogy hármunk közül ezt az egészet, ezt én gondolom most konkrétan komolyan.
És te, Bálint?
Más terveim vannak, de nagyon szeretem csinálni, és már én is 8 éve csinálom.
Luca hány éve csinálja, sajnos őt nélkülöznünk kell. Egy kicsit beszéltek róla is, mert ő a harmadik közületek, illetve a középső, aki szintén rajong a színjátszásért, és eljegyezte magát per pillanat még.
Luca is 8 éve csinálja. Luca is.
8 év, az mit jelent? Hány éves korotokban kezdtetek ezzel foglalkozni?
A Luca az most 9. és ő másodikba kezdte, én meg elsőben.
Mit lehet csinálni általános iskola második osztályában, mint színjátszó, vagy mi elsőben? Még alig tudsz írni, olvasni.
Tehát akkor még itt nem a színjátszásra ment ki ez a dolog, hanem kreativitás fejlesztés, meg ilyesmi. Tehát, hát mi a Földesi Margitnál kezdtük a Szemlőhegyen, ami egyébként azóta átkerült az IBS-ba, mert most már elkezdődött nekünk is a színház része, és de addig még csak beszédgyakorlatok, meg játékok, meg szituációs játékok.
Ezzel azt akarod mondani, hogy 9 éve ugyanaz az ember foglalkozik veled?
Főleg nálam, mert hogy én ezt a Földesi Margitnál most már 11 éve csinálom, és én előtte voltam azt hiszem másfél évet a Pécsi Ildikónál. Egyetlen egy dolog van, ami nála maradandó élményt okozott, az az egyik legjobb barátom. Azt hiszem egyébként, hogy ott konkretizálódott úgy igazán, hogy én ezzel akarok majd foglalkozni.
Hány éves voltál akkor?
8.
Szerintetek annak a kulcsa, hogy ti mindhárman ugyanazért a dologért rajongtok, mindhármótokat boldoggá tesz ez a dolog, hogy csinálhatjátok a színjátszást. A Földesi Margit a kulcs, tehát nála van, vagy bennetek? Családi vonás genetikusan, vagy mindkettő, vagy hogy van ez?
Egy idő után megszokás, tehát hogyha most valaki így ennyi idősen kezdeni el a Földesi Margitot, akkor valószínűleg, hogy nem tetszene neki, mert...
Mi az az ennyi idős, árul, de?
14 vagy több, vagy akár még 12 évesen, akkor ez neki túl gyerekesnek tűnne, de egyébként hogyha így a gyökerektől kezdve, szinte a gyökerektől kezdve benne van, akkor így érti, hogy ez mire megy ki, és így... Tehát így teljesen más kategória ez is. Tehát...
Nem lehet, hogy egy kicsit a mama is benne van ebbe a dologban, mert végül is egy gyerek, amikor 7 évesen, 8 évesen elkerül egy ilyen helyre, akkor elsősorban az anyukája viszi oda, nem ő találja ki.
Nagyon-nagyon kiskorom óta volt bennem valami olyan, ami arra engedett következtetni, hogy nekem ezt csinálnom kell, de hogy ez genetikusan öröklődött, azt nem tudom. Azt tudom, hogy az anyámék ágán, a nagyapámnak, meg a nagyanyámnak a szüleik, illetve az apjuk, ők a fronton ismerkedtek meg, és akkor ott kötöttek egy ilyen életre szóló barátságot, és még ott a fronton csináltak egy ilyen színjátszókört, vagy nem is tudom micsodát, amivel ott próbálták elütni az időt. Tehát a zenélés az más, mert nagyon sokan tanultak a családba zongorázni, meg apám is zenélt, de ez inkább a Bálintnál jött elő. Tehát...
Hogy is van ez a zenélés? Ki mit tud?
Én basszus gitározom, a Bálint meg nem tudom, mit nem csinál.
Hát én... Eredetileg basszusgitározom, igen, de tanultam dobolni is például.
És most nem csinálod már egyiket?
Hát tanárnál nem, de szoktam gyakorolni, csak most már nem annyira komolyan, pedig szeretnék ezzel foglalkozni. Hangszeres zenéléssel is szeretnék foglalkozni, de igazából egy ilyen sound systemet szeretnék majd egyszer létrehozni, amiben vannak fúvósok, meg vonósok, meg billentyűs, meg DJ-k, meg MC-k, és így valami ilyesmit szeretnék, valami ilyen funkisabb, ilyen dabos.
De én tudom konkrétan, hogy ti rendszeresen felép. Hol, miben, mikor, mit játszatok?
Margitnak szoktunk a darabjaiban szerepelni, meg a Daniék rendeztek egy saját darabot, a Kéretik elégetnit, ami egyébként a Merlinbe megy. Havonta egy előadás.
Amiben te vagy?
Amiben én szerepelek. Jelenleg a Margitnál azt hiszem van 4 vagy 5 darab, és ebből 3-mal én benne vagyok. A Van, aki forrón szeretiben, Jó estét nyár, Jó estét szerelemben, és a popfesztiválban, a Képzelt Riport, egy amerikai popfesztiválról.
Ez nálam elég érdekesen kezdődött. Én legelőször már Margitos voltam, amikor bekerültem a Thália Színházba, a Godóra várva darabba.
Szép indulás.
Aztán játszottam a József Attila Színházba, a Gypsyben. A Margitnál nagyon sok mindenbe játszottam. Margitnál játszottam a Teház az augusztusi holdhoz című darabban, aztán a Gyilkosok éjszakájában, az egy 3 szereplős, a főbb szerepet, a Kabaréban jellemzően náci tisztet. Nem ez volt a kedvenc figurám, de szerettem, pontosan azért, mert...
Hát, hogy színészileg egy kihívás.
5 Margitos társunkkal csináltunk egy darabot, a Halasi Dani rendezte, az a cím, hogy Kéretik elégetni, ez egy Lamford Wilson darab, egy ilyen mai amerikai dráma, ami megy most a Merlinben, és abban is főbb szerep van rámosztva, és ami az ő. Ez egy nagyon jó, nagyon érdekes munka volt, mert az volt az első olyan Margittól, mint tanártól függetlenül kellett.
Hogy jut idő emellett a tanulásra? Jól tudom, mind a 3-an még középiskolások vagytok, Dani éppen most fog kirepülni, de hát valahogy amikor tanulni is kell. Milyen az életetek? Hogy zajlik egy napotok?
Előtt suli, utána, hát hétfőn is dolgom, tehát olyankor általában hazajövök tanulni. Utána kedden, akkor délután fotóvideó van, ezt nagyon szeretem csinálni, ezért eljárok fotószakkörre. Utána van a Dávidi Fűsági Közösségi Klub, a DIK, a Bálintházban, amit mi csinálunk. Így 3-an az Ungársommal, ő egy Szarvasos Mendrik, meg egy barátom a Martin, aki AKG is. Igazából az a célja, hogy a zsidói fűságot összehozza, tehát nem...
Várjál, a színház mikor van? Meg a Földesi Margit.
Csörtökönként este, 6-tól vagy 6:30. A rendezőasszisztens vagyok, meg én csinálom a fénytechnikát, meg a hangtechnikát. Pénteken 3:30 van nekünk Margit pénteki csoport, amit egyébként én nagyon szeretek, tehát eddig pályafutásom során ez a legjobb csoport, amiben eddig belekerültem. Gyakorolja, tehát most megcsináljuk a Makrancos Katából az egyik jelenetet.
Nem, tehát a Margitos Ki mit tudok, azok gyakorlatilag tényleg arról szólnak, ami a nevében is benne van, hogy ezen kívül még ki mit tud, és akkor persze vannak alapvetően azért a színházról szó.
Vasárnap pedig este általában próba szokott lenni, vagy van, vagy nincs, mert...
Neked az utad egyenes. Mész a főiskolára.
Amennyiben az az út egyenes, akkor egyenes, igen.
Bálint, neked még van 2-3 évet hátra?
Erveim szerint fodrász szeretnék lenni.
Ha lenne egy-egy kívánságotok, mi szóval neked ez lenne a kívánságot, hogy fodrász legy?
Ezen kívül nekem még az lenne a kívánságom, hogy valami jó helyen legyek DJ, tehát egy ilyen igazán ilyen nagy szórakozó helyen, valami Kultiplex vagy Komplex, vagy ilyesmi.
Böngésző. Kezdjük először a vidámabb dolgokkal. A vers szerelmeseinek szeretném felhívni a figyelmét Bálint András, jeles színészünk új önálló estjére, melyet április 11-én a Költészet napján mutatott be a Radnóti Színházban. Az este címe Arany. A Toldi, a családi kör jeles költőjének költeményei szólalnak meg előadásában. A helyszín tehát Radnóti Színház. Tavasz ünnep címmel nyílik kedden gyermekrajz kiállítás a Budapesti Bank központi épületében. A cím 13. kerület, Váci út 188. A kiállításon láthatjátok kortársaitok szebbnél szebb rajzait, s természetesen a győztes műveket. Nagyon kellemes élmény, vidám időtöltést nyújtanak minden látogatónak. A továbbiakban a vészkorszak évfordulójával kapcsolatos rendezvényekre hívom fel figyelmeteket. Talán már hallottatok arról, hogy a napokban Budapesten megnyílik az új Holokauszt Múzeum és emlékhely, ahol a deportálásról és az áldozatokról készült fotókat és dokumentumokat lehet megtekinteni. A helyszín 9. kerület, Páva utca. Az Emlékközpontban vetítik a Soá című 9 órás dokumentumfilmet, amelyet elsősorban szüleitek figyelmében ajánlok. Ezen kívül a helyszínen jelentkezni lehet arra a felolvasásra, melyen megszakítás nélkül hangzanak el az áldozatok nevei egészen vasárnap estig. Április 16-a országszerte emlékezés az áldozatokra. Kérem, kövessétek figyelemmel a Duna Televízió műsorát, ahol április 15-én délután 5 órakor kifejezetten azt a korosztályt szólaltatja meg a televízió, akik még gyermekként élték át az üldöztetést. 14-től kezdődnek azonban a különböző dokumentumfilmek és összeállítások, 3 napon keresztül tartanak a televízióban, amelyekből megismerhetitek a tragikus és máig fájó események történetét, mindazt, amelyet a jövő valamennyi generációjának ismernie kell. Szervusztok! A Viszonthallásra a Pörgetjűben egy hét múlva.
שאלות ששואלים מלפנים
מי שמביט בי מאחור
לא יכול לצפות אותי
על חיים
מי שמביט בי מאחור עובר בשקט לידי
אני לא רואה אותו
והוא לא רואה אותי מי שמביט בי מאחור לא יודע מה איתי
יש בשכונה שלנו כמה אנשים שאין להם שום סיכוי לראות אותי מלפנים
מי שמביט בי מאחור לא יודע מי אני
עכשיו תיקחו את התקליט ותהפכו לצד שני